Szeretettel köszöntelek benneteket, és pásztázom a szememmel a gyerekeket, és megkérnélek benneteket, hogy ha van elég bátorságotok, akkor gyertek ide előre. Van bennetek bátorság? Utána vissza lehet jönni anyához. Tehát csak így ez az első bátorság próba. Közben megkérlek benneteket, hogy az ige hirdetésre Eszter könyve 4. fejezeténél nyissátok ki a Szentírást, és miközben a gyerekek bátorságot gyűjtenek, én is kinyitom Eszter könyvénél a Szentírást. Jó, akkor nem jöttök ki. Megbeszéltük, de látjuk egymást, igaz? Láttok? Jó, nekem az is elég, hogyha így szemmel tartotok, jó? Integetünk egymásnak? Én itt vagyok. Te látsz engem? Szia! Jó. Mondd a nevedet, légy szíves, mert én nem tudom. Mirjam, egy gyönyörű neved van. Oké. Ketten vagyunk, gyerekek? Ketten. Jó. Szóval, hát tudjátok, hogy holnap ugye az egész világ Jézus születését ünnepli, és én hát ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot szeretnék nektek mesélni. Ez pedig nem másról szól, mint magáról a születésről. Ugye Jézus Krisztus az édesanyja pocakjában kifejlődött, ugyanúgy, mint ahogy ti is voltatok pocaklakók. És most szeretnék egy próbát tenni. Minden felnőtt figyelmét szeretném kérni. Legyen kedves feltenni a kezét, az a személy közülünk, figyeljetek gyerekek, hogy hányan fogják föltenni a kezüket, akik valaha voltak pocaklakók, és anyukájuk hasában fejlődtek ki. Ki az, aki így indította az életét? Figyeljetek, hány gyerek, vagy hány felnőtt tette fel a kezüket? Jó, köszönöm szépen, csináljunk egy ellenőrző kérdést is. Ki az, aki nem anyukája hasában fejlődött ki? Lássatok csodát! Mindegyikünk volt pocaklakó. Igaz? Hát ez valami különleges dolog. Mindegyikünk volt olyan picike. Mi történik egy ilyen picikével ott az anyukája hasában? Hát először is mindent, kivétel nélkül mindent kap. Megkapja a testét, az elvéjét, a szívét, és mindent, ami ezekben van. És mi a kicsi babának, vagy ennek a magzatnak először a feladata? Szerintetek mit kell ott csinálni a vízben, ugye? Sötét van, vízben úszkál, csend van, nyugalom van. Jó hely, nem? Jó hely ott a pocakban lenni, igaz? Mi a kicsi magzatnak a feladata? Kell valamit csinálni? Szerinted? Igen, elfogadni. Nagyon érdekes dolog történik ott. Elfogadni mindazt, amit kap. És mit kap a kicsi baba? Szerintetek, most már szeretném a ti véleményeteket is hallani, mert én már nagyon sokat beszéltem. Szóval mit kap a kicsi baba, szerintetek? Egyrészt hogyan kapja? Min keresztül? Van egy köldögzsinór, és oda mi megy a köldögzsinóron? Anyukából a babába? Vér. Így van. Tehát gyakorlatilag az anyuka eszik, iszik, táplálkozik, és a szervezete átalakítja ugye a tápanyagot, és a vérben vannak ezek a tápanyagok, és megy a vér a kicsi babába, és amit anya evett, az a kicsi babába is beleépül, ugye? És elfogad. Gyakorlatilag a kis magzat azt csinálja, hogy mindent elfogad. Jót, rosszat, mindent, igaz? Kell még valami a kicsi babának ahhoz, hogy növekedjen? Szerintetek? Még egy nagyon fontos dolgot elfelejtettünk mondani. Pedig ez egy nagyon fontos dolog. Tudjátok, mostanában sokat olvastam erről, és engem ezért foglalkoztat ez. Képzeljétek el, hogy amit anya érez, gondol, ha jól érzi magát, akkor az, ha szomorú, akkor az, ha fél, akkor az is a kisbabához eljut. És ugye nem emlékszünk rá, egyikünk se, ti magatok se emlékeztek rá, milyen volt kicsi babának lenni. anya pocakjában, de az biztos, hogy amikor anya szeretettel gondol a kicsi gyerekére, és azt mondja, kis drága babácskám, akkor a kis drága babácska érzi, hogy jaj, engem szeretnek, és akkor jól érzi magát, és az ugyancsak beépül a kis szervezetébe, hogy de jó, hát én egy szeretett kisbaba vagyok. De anya fél, akkor a kisbaba is nyugtalan. Na most miért mesélem el nektek ezt, szerintetek? Ez fontos dolog. Hát most már megszülettünk. Kim vagyunk. Ugye? Nem lehetett volna benn maradni? Hát ha már olyan jó ott az a hely. Miért nem lehetett benn maradni? Hát egyszerűen azért nem, mert ugye az csak egy felkészítő időszak, de az igazi élet az itt van kinn. És tudjátok, milyen érdekes dolgot mond a Biblia, és erről beszélgetünk itt a felnőttekkel is. Hát azt mondja, hogy valahol ebben a földi életben még mindig olyanok vagyunk, mint a kicsi baba az anyukája pocakjába. Ugye? Pál apostol például ezt írja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát körülvesz bennünket a Jóisten, és megvéd, mint ahogy az anya pocakja is megvédi a kicsi babát. De még meg kell születnünk. Látjuk az Istent? Nem. Kicsi magzat látja anyukáját? Nem. Csak amikor megszületik, igaz? Tudja, hogy mi van kinn? Hát azért, amikor kezd nagy lenni, akkor már van neki füle, ugye, és hallja, ha valaki kinn énekel, például azt hallja a kicsi magzat anyukája hasába, hogyha kinn történik valami, akkor már idővel reagál is, tud mozogni, meg minden. Így van, így van. De gyakorlatilag ugyanaz van most, mint amikor pici magzatok voltunk anyukánk hasába. Készülünk arra, hogy megszülessünk. Mi a megszületés szerintetek? Jézus Krisztus második eljövetele. Egyszerre csak ki fog nyílni a világ, mint ahogy a kicsi baba megszületik, és hirtelen a sötétből, hopp, ott van a világosságban. Nagyon sok fény van, vakítja a szemét, meg emberek vannak, láthatóan így fogunk angyalokkal találkozni, és így fog a Jóisten is a karjára venni bennünket, és nagyon boldogok leszünk, mert nagyon jó lesz nekünk. De ezt sokan nem hiszik el, de ettől függetlenül így van, és készülünk arra. És mi a mi feladatunk ebben a világban? Ugye hát hallunk sokféle minden zörejt kívülről, de nekünk is, mint ahogy az a kicsi magzat, meg amikor mi kicsik voltunk, elfogadjuk az anyuka szeretetét, ugyanúgy az Isten szeretetét is most el kell fogadnunk. Ez a feladatunk, igaz? Na nem hallgattam meg azt, hogy végül is ti mit gondoltok, hogy mi a kicsi baba feladata, de egyet értetek vele? Ugye? Igaz? Hogy ez egy csodálatos dolog, elfogadni a szeretetet. És amiről mi beszélünk, az egy jó dolog. Mert az Isten adja a szeretetét, bőségesen adja a szeretetét. Mindenkinek adja a szeretetét. És az egy másik kérdés, hogy van, aki nem kér belőle, de aki jól akar fejlődni, meg akar születni, meg egészséges akar lenni, hát az meg fogyasszon minél többet az isteni szeretetből, ugye? Ezért jövünk össze, ezért olvassuk a Bibliát, hiszen gyakorlatilag ez is az Isten szeretetéről szól. Itt például ugye Eszter könyvében arról olvasunk, hogy voltak emberek, akik, képzeljétek el, akik hát egy kicsit elfeledkeztek az Istenről. Jól érezték magukat, azzal foglalkoztak, mit lehet enni, inni, de a szeretetre nem figyeltek annyira oda. Hívta őket az Isten, hogy menjenek vissza a hazájukba, nem törődtek vele, egy kicsit úgy ráérősek voltak. És történt egy nagy csapás, egy nagy baj. Hát az történt, ugye, hogy azok, akik ott éltek Perzsiában, azok fenyegették őket, és nagyon, nagyon megijedtek. Na hát erről fogok a felnőtteknek beszélni, meg remélem, hogy majd nektek is izgalmas lesz ez a történet, és így olvasom Eszter könyve 4. fejezetének a 11. versétől az igét. ugyanis Márdokeus, ugye ezt vettük a Biblia tanulmányban is, következőt mondja Eszternek, illetve hát Eszter a következőt válaszolja Márdokeusnak. A király minden szolgája, tehát Eszter 4. fejezet 11. versétől kezdem az igét olvasni. A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba, hivatlanul egy a törvénye, hogy megöljék. Kivéve, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él. Én pedig nem hivattam, hogy a királyhoz bemenjek, már 30 napja. És mondták ezt Márdokeusnak, Eszter szavait, Márdokeus pedig visszaüzent Eszternek. Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha a mostani időben te hallgatsz, másonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra. És mondta Eszter visszaüzenve Márdokeusnak, menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Súsánban találtatik, és böjtöljetek értem, és ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal, én is és leányaim is így böjtölnek, és eképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Ha azután elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, amint neki Eszter parancsolta. És a mai alkalommal én erről szeretnék nektek beszélni, hogy gyakorlatilag miből áll ez a böjt? Miből áll ez a különleges imádság, amit ugye böjtnek nevezünk, mert a böjtnek nem a nemevés a lényege, hanem az Istennek a megtalálása, az Isten megkeresése. Igazából ez a böjt, ez ugye nem más, mint hogy az Istenhez visszatalálunk. Hasonlít a gyászhoz. Ugye azt is olvasjuk itt a Bibliában, hogy megszaggatta Márdokeus ruháit, hogy gyászolt. A gyász is egy különleges lelki folyamat, ahol gyakorlatilag formálódunk. A böjt során is kizárunk mindent, mintha az anyukánk hasában lennénk újra, és hagyjuk, hogy az Isten elkezdjen bennünket formálni. Egy titokzatos belső formálódás a böjt, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Mivel nem ismerjük teljesen magunkat, sőt, nagyon nem ismerjük magunkat, ezért rábízzuk magunkat az Istenre, hogy Istenünk vezess és szólítsa meg bennünket, alakítsa bennünket, hogy igazából megértsük, hogy mit akarsz velünk. Ugye tudták azt, hogy ha Isten velük, akkor megoldódnak a problémák. Ha Isten nincs velük, akkor nem oldódnak meg a dolgok. És itt egy olyan nehézséggel néztek szembe, ami emberileg lehetetlen volt, amit emberileg lehetetlen volt megoldani. Ugye vannak ilyen dolgok, emlékeztek a megdicsőülés hegyén is, amikor Jézus lejön, és a tanítványok nem tudnak valakit meggyógyítani, akkor Jézus mit mond? Hogy ez a fajzat nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. Mire gondolt, melyik fajzat? Tessék? Igen, de mire gondolt Jézus, hogy mi nem megy ki csak böjt és ima által? Hát Sátán, illetve a hitetlenség. Igaz? Tehát itt nem csak a beteg meggyógyítására vonatkozott ez a kifejezés, hanem a hitetlenségre. Hogy valami oknál fogva mi elszakadunk az Istentől. Nem azt az Istent látjuk, aki ő valójában. Hát valahol a böjt, az egy visszatalálás Istenhez. Ugye nem véletlenül mondom el, és tudjátok, hogy lesz a január 10-én a 10 napos ima alkalmunk. És én már most szeretnélek benneteket készíteni és bátorítani, hogy készüljetek, mert ott az Isten bennünket összehív azért, hogy őt keressük. Itt is ugye nagyon érdekes ebben a történetben, hogy egy közösségi imádságról van szó, igaz? Tehát itt nem arról van szó, hogy emberek nekiállnak egyénileg imádkozni. Mi a különbség a között, amikor egyénileg küzdünk az Istennel, meg amikor együtt küzdünk, szerintetek? Ti hogy tapasztaltátok? Van különbség? Van, ugye? Ugye, nagyon érdekes az imádság, mert ha őszinték vagyunk, akkor megnyílunk Isten előtt, igaz? Akkor kitárjuk a lelkünket, és akkor merjük megmutatni magunkat úgy, ahogy vagyunk, és az Isten is tud hozzánk szólni, és mer bennünket is megmutatni magunknak, ahogy ténylegesen vagyunk. És amikor egymás előtt megnyílunk, az egy óriási erő, egy óriási segítség, ugye? Hogy érezzük, hogy ugyanabban a hajóban nevezünk, ugyanabban a cipőben járunk, ugyanúgy küzdünk, és valahogy együtt közeledünk az Istenhez. És a bőtnek, hát mi a két nagy hatalmas lépése, ami gyakorlatilag itt is Eszter könyvéből is kiderül, hogy egyrészt a bűnbánat, hogy tényleg eljussunk a bűnbánatra, másrészt meg a bűnbocsánat, hogy azt elnyerjük, a bűnbocsánatot. Ugye a bűnbánat az sajnos nem egy olyan túl egyszerű dolog. Itt a Farkas Miklós mondta a szombatiskolán, és egy nagyon jó gondolatnak tartom azt, hogy ugye gyakorlatilag mi nem érezzük eléggé a tehetetlenségünket. Ezért azt lehet mondani, hogy az üldözés az egy áldott állapot. Bár nagyon nem kívánja senki, de mégiscsak ott aztán nagyon kiderül, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk, mennyire törékenyek vagyunk, ugye? Mert így ugye kényelmes melegben, gyülekezeti közegben úgy nincs baj. De amikor üldöznek, hát akkor a legszemélyesebb jogainktól fosztanak meg, igaz? A legdurvábban lépik át a személyiségünk határait, vagy akarják átlépni, ugye? Kiszolgáltatottak vagyunk. Ott nincsenek érdemek. Ugye az emberben azért ott van belül egy ilyen belső, ne haragudjatok, hogy így mondom, egy belső lelki gőg, egy büszkeség, hogy azért, na hát, szóval én érek valamit, és vagyok valaki, és nézzük meg, hogy ugye először Eszter sem áll rá olyan könnyen erre az imádságra, de mondja neki Márdukeus, hogy figyelj, az, hogy királynő vagy, azt nem fog megmenteni attól, hogy üldözzenek. Hát adott esetben ez a te pozíciót, kiváltságos helyzeted, ez használhatatlan. És amikor így csődöt mondunk, akkor ez egy zseniális helyzet arra, hogy az Isten végre elkezdjen velünk kommunikálni. Mondok egy egyszerű példát. Gondoljátok meg, adventista gyülekezetbe, igehirdetés után oda megy egy fiatal ember az igehirdetőhöz, és azt kérdezi, hogy Uram, ebben a gyülekezetben van-e kegyelem azok számára, akik homoszexuálisok, akik melegek? Mit mond erre? Hát gondoljuk meg a lelkésznek, kellemetlen helyzet, ugye? Bejön egy ember, azt mondja, ő homoszexuális, és azt mondja, hogy van-e kegyelem számomra, mit mond erre a lelkész? És a lelkész nagyon talpra esett volt, és azt mondja, hogy Uram, ha kiállja a próbát, akkor igen. Hát milyen próbát kell kiállnom? Azt mondja a lelkész neki. Ön elismeri-e, hogy ön egy nyomorult, tehetetlen ember? Igen, az vagyok. És Isten ellensége? Igen, az vagyok. És a kárhozatra méltó? Igen, abszolút az vagyok. Én egy elveszett szerencsétlen vagyok. Öné a kegyelem. Jó hírem van. Az ilyen emberi a kegyelem. Nem az a kérdés, hogy te, neked milyen elvárásaid vannak, hogy veled hogy bánjanak, ugye, mert lehet innen is megközelíteni. Hanem, hogy te rájöttél-e arra, hogy te elveszett vagy. Ugye, mit mond Eszter? Nagyon érdekes dolgot mond, amikor ugye be akar lépni a király elé, azt mondja, oda megyek, és ha elveszek, hát elveszek. Ez most hitetlenség volt a részéről? Mi volt ebben a mondatban? Elfogadás, igen. Tehát van, ami nem rajtam múlik, igaz? Mit fogok megtenni, hogy keresni fogom az Istent? Ugye átvitt értelemben. Tehát odaállok az ítélő király elé. Hajlandó vagyok belépni a terembe. Na de hát, mégiscsak azzal az igényel lépnék be, hogy kegyelmet kapjunk, ugye? Hát azért óriási a tét. Érezzük, tehát a történet nagyon jól szemlélteti ezt, hogy ugye a tét nem csak egyszerűen a saját életem, de hát a többiek élete is, de a saját életem is. Tehát nem játék ez, hogy most megállok az Isten előtt, vagy nem állok meg az Isten előtt, ennek óriási tétje van. De mégis valahol egy teljesen kiszolgáltatott ember vagyok, mert nem tudok többet tenni, mint hogy odaállok, és várom a kegyelmet. Honnan tudom, hogy meg fogom kapni azt a kegyelmet? Tehát mi a garancia? Igen? Így van. Szeretném, ha kinyitnátok a Római Levél 5. fejezeténél a Szentírást, mert ugye mit látunk Eszternél? Eszter bizonytalanul áll oda? Toporog egyik lábáról a másikra is, és úgy van vele, hogy hát most vagy kapok kegyelmet, vagy nem kapok kegyelmet. Figyeljétek meg, hogy amikor Istenhez járulunk, akkor van, aki úgy közeledik Istenhez, hogy nem biztos benne, hogy az Isten neki meg tud kegyelmezni. Ugye, van a másik véglet, aki felületes, és anélkül, hogy megvizsgálta volna önmagát, anélkül gondolja magáról, hogy ő meg fog állni, de van az a típusú ember is, szerintem sokunk ezek közé tartozik, akik állandóan kételkednek az Isten irántuk való kegyelmében. Akiknek ez állandóan egy bizonytalansági tényező, hogy vajon az Isten meg fog-e nekem kegyelmezni. A Római Levél 5. fejezete, jól ismeritek, és most itt az első verset, és majd 6. verstől 10. versig szeretném olvasni az igét. Azt mondja, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. 6. vers, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt, kikért? A gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fia halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Tehát itt időben két dologról beszél, ugye? A megigazításról és a megtartásról. Melyik volt időben előbb? A megigazítás, igaz? Ugye azt mondja el, hogy ha te elfogadod és elismered, hogy ami ott Jézus Krisztussal történt, az veled is joggal megtörténhetett volna, te ezt megérdemelted volna, ugye? Mi történt vele? Megalázták, leköpték, szétverték, porba taposták, kipellengérezték, szétostorozták, kínozták, játszadoztak vele, és végül felszögezték a keresztre. És ha te azt mondod, hogy ez veled joggal megtörténhet, vagy megtörténhetett volna, akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy te elfogadod azt, ami az Istennel történt, hogy azt helyetted, a te érdekedben tette az Isten. Ez ugye miért érdekes, mert így szavak szintjén elfogadjuk, csak amikor egy picit valaki megsért bennünket, vagy egy picit ugye másképp történnek a dolgok, mint ahogy mi azt elképzeljük, akkor az énünk azonnal robban, ugye? És bár elfogadjuk, hogy igen, hát az Isten ott konkrétan a kereszten helyettem halt meg, hogy ott konkrétan velem foglalkozott, tehát engem látott, az én életem egész adósságát kifizette. És gyakorlatilag tudatosan beállt a helyemre, hogy engem megtisztítson, megmentsen. Ezt így el tudom fogadni szavak szintjén, de mégis, amikor megélem az életem, akkor meg az az érdekes, hogy mintha ilyen tudathasadás lenne, hogy ezt elfelejtem. Ugye? Ez gyakran van így, hogy elfelejtjük. És emiatt van bennünk az a félelem, hogy jó, bennünket megigazított, de meg fog tartani. Meg fog tartani. Ugye ez az állandó bizonytalanság, amikor megkérdezünk valakit, hogy te üdvözülni fogsz? Hát majd meglátjuk. Ugye? Ezt mondjuk, ott van az állandó félelem. És amit Eszter megértett, és ami gyakorlatilag a bőtnek az alapja is egy óriási megnyugvás, az, amit itt Pál elmond, hogy hidd el, hogy téged ott akkor megmentett, és ugyanaz a személy, ugyanazzal a vérrel meg is tart. És ez nem a körülményeidtől függ, nem a te erődtől. Azt mondja, a gonoszok, az ellenségei, akiket meg tudod tartani, nem rajtad múlik. És ebben a mondatban, hogy ha elveszek, hát elveszek, ebben pont az van, hogy rábíztam magam. És ez egy felszabadulás, ez egy nyugalom. És teljesen másképp fog az ember imádkozni, mert nem tudom, de észrevettétek-e, de az imádságok nagyon sokszor fárasztóak. A közös imádságok is, ugye? Hosszan tart, valaki úgy elkalandozik, és olyan nehéz. Hát én, amikor először gyülekezetbe kerültem, de teljesen az utcáról semmit nem ismertem, akkor belecsöppentem ilyen másfél órás imaórákba. Térdeltek, meleg volt, emlékszem, sokan voltak, és mondták, és az egy kínszenvedés volt, komolyan. És sokszor én rájöttem, hogy magam számára azért nehéz az imádság, mert megpróbálok én valamit kicsiholni magamból, érzéseket, hogy érezzem a békességet, vagy érezzem a biztonságot, és arra koncentrálok, hogy én majd én valahogy az Istenhez közelebb vívom magam. És ez nagyon fárasztó. Viszont amikor a jó Isten meg tudja nekünk adni, és ezért mondom ezekre az imaórákra, azoknak is mondom, akik úgy vannak vele, hogy 10 napos ima hét, nem elég egyszer imádkozni, 10 napig ez borzasztó, ez nagyon hosszú, ez kivéreztetően fárasztó, hogy amikor rájön arra az ember, hogy itt nem az a feladatom, hogy én majd valamit kicsiholjak, én majd valahogy elkusszak az Istenhez, megváltoztatva egy kicsit a hangom, meg az érzelmeimet, és akkor valami lesz, és imádkozunk ilyen nagy erőfeszítéssel, és semmi nem lesz, és akkor nagy csalódás van, hanem azt mondja, hogy fedezzél fel engem, aki én cselekszem. Engedd meg végre, hogy én vegyem át az irányítást. A bőjt az nem más, mint az, hogy átadom az Istennek az irányítást. Figyeljétek meg Eszternél, hogy Eszter, amikor belép a királyhoz, és olvassuk is az 5. fejezet első versétől az igét, kicselekszik ebbe az egészbe. Eszter próbálkozik. Próbál mosolyogni, szimpinek lenni a király előtt. Nem! Az Isten az, aki adja a békét. Az Isten átveszi az irányítást. Az Isten lelke egyszerűen magával ragadó erővel mindent irányít. A bőtnek az a célja, amit én már sokszor mondtam, és mindig mondani fogok, és fogok nektek, hogy végre átadd az irányítást annak, aki valóban. Leszállj a saját életed trónjáról, és odaengedd az Istent. Ez a bőjt célja. Tehát erőfeszítést kell tenni, de nem annak érdekében, hogy majd te jó legyél, majd te megfeleljél, majd te alkalmas legyél a misszióra, vagy akármi, hanem hogy végre megtörténjen ez a lelki, de ez egy lelki átalakulás, egy lelki folyamat, ezt nem tudjuk lekottázni, nincs rá recept, ezt nem lehet megmondani, hogy hogyan történik, de addig kell valahol keresni az Istent, amíg végre ő nem ül az életet trónján, és át nem veszi az irányítást. Nézzétek meg! Eszter könyve 5. fejezet. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a királyházának belső udvarában, a királyháza ellenében. És a király ült a királyi székben, a királyi házban, a ház ajtajának át ellenében. És lett, amint meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talált a szemei előtt. Szerintetek ezt tudta Eszter, hogy ez így lesz? De... Eszter jelenések könyvében van az a mondat, ki jött győzve, hogy győzzön. Eszter már kegyelmet kapott, mielőtt még belépett volna a trónterembe. Eszter azzal a méltósággal, bátorsággal és abszolút biztosan lépett oda, hogy övé a kegyelem. És ez sugárzódott belőle. Nagyon más, amikor valaki próbálkozik, és bizonytalan. És nagyon más az, amikor egy emberben ott van az Isten lelke, és mindent irányít. Óriási a különbség, óriási a különbség. Tehát kegyelmet talált szemei előtt, és kinyújtotta király Eszterre az aranypálcát, amely a kezében van. Ugye ez gyakorlatilag egy óriási jelképe az Isten kegyelmének. Nekünk az ítélő Isten elé kell állni, de ha hittel megyünk oda, a Jézus Krisztus vérébe öltözve, Jézus Krisztus vérével meghintve, akkor nem kérdés, hogy az Isten kegyelmet fogja adni nekünk. Nem bizonytalan az Isten előtt megállni. És ezt kell látni, hogy mit jelent az Istennel találkozni bőjtben és imádságban. Rá kell figyelnünk. Jézus Krisztusra, aki egy csodát tett, hát megváltott bennünket, hát eljött, hát meg tudott szabadítani a bűneinkből, és most is megszabadít. Tehát ez egy elvégzett tény, ami ott történt, és egyébként meg zajlik a folyamat. De nem kérdés, hogy meg tud-e menteni. Ez a hit, és ez nem érzelem. Nem érzelmeket kell kicsiholnunk magunkban, hanem ezek faktumok, ezek bibliai ígéretek, amelyek nem változnak, csak maximum elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el őket. És ez békesség. És ez nyugalom. És mondta neki a király, mi kell néked, Eszter királynő? Mi a kérésed? Ha az ország fele is megadatik néked. Hát ez nem csoda, hogy a király ide eljutott. És felelt Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király, és Hámán ma a lakomára, amelyet neki készítettem. Tudjátok, ismeritek a történetet, utána még egyszer hívja, és akkor is megy a király. És Eszter tudja, hogy mit akar a lélek, mert figyel rá. Azt nem tudja, hogy közben a háttérben ott irányítja a folyamatokat, de tudjátok, én eljöttem rá, hogy nagyon sok ember, és ez az ige hirdetésemnek is a lényege, hogy nagyon sok ember kifárad az imádságban. Vagy elhanyagolja, nem tartja fontosnak, vagy őszinte, de egyszerűen nagyon fárasztó neki, mert nem tudott ráhangolódni arra, hogy majd az Isten cselekszik. És nekünk ez egy öröm, a bőjt meg az imádság. Amikor dicsérjük az Istent, amikor hálát adunk. Hagy mondjak el egy... Tudom, hogy dél van, és idő van, de hagyd mondjak el még egy pici példát nektek, hogy bátorítsalak benneteket, jó? Voltak emberek mindig a történelemben, akik valahol rácsodálkoztak arra, hogy az Isten milyen egyszerűen cselekszik. Nem bonyolult. Tehát tehát az egész hitáltali megigazulás, meg amikor az Isten cselekszik, amikor az Isten kezébe veszi a dolgokat, akkor ezek annyira pofon egyszerű dolgok, és az ember csodálkozik, hogy mit nem értettünk eddig, vagy miért nem működött. Hogy mondjak el egy egyszerű példát, jó? advent történelem 1850-es évek. Az 1850-es évekig az adventisták a nagy csalódás után azt hitték, hogy itt már nem lesznek új megtérők, és az ajtó bezáratott, ugye? Ismeritek a bezárt ajtó elméletet. És még Joseph Bates még 1850-ben is röplapokat osztogatott, hogy nem missziózzunk, mert már nincs megtérő, mert aki meg akart eddig térni, az megtért kész. Itt most az az időszak van, az a 7 év, ugye ő kiszámolta, akkor 1851 volt, 44-től 7 év, hogy még most a Noé bárkájának a zárt ajtó időszakában vagyunk. Noé is várt 7 napot a bárkában, és nem történt semmi, úgyhogy most fog majd 1851-ben eljönni Jézus, írta Joseph Bates nagy erővel. És az 1850-es években aztán rájönnek az adventisták arra, hogy hát azért talán mégis vannak még megtérők. Ugye vannak vagy 120-an. És képzeljétek el, hogy fog a végidőben történni majd ez az egész világ evangelizációs megtérés. Volt egy üzletember New Yorkban. Úgy hívták, hogy Jeremiah, tehát Jeremiás, Jeremiah Lampier. Lampierre, így írják a nevét. És az az ember, ez ráérzett az imádság ízére. És rájött arra, hogy itt Isten akar cselekedni. És 1857. szeptember 23-án úgy döntött, hogy ő kitesz az üzlete ajtajára egy cetlit, hogy délben ima ura üzletemberek számára. Ezt 1857. szeptember 23-án tette. Hányan jöttek el az ima órára? Azt mondta, déltől egyig érjetek rá, üzletemberek, mert megmozdulnak itt a dolgok. Hát eljöttek öten, de ők se délre, hanem fél egy körül beestek öten, de imádkoztak. Aztán az elkövetkezendő hónapokban minden nap imádkoztak. Délben egy óráig, először 10, aztán 20 imádkoztak. És gondoljátok meg, hogy januárban már 3000-en imádkoztak, több termet meg kellett nyitni. Hát azért ez eredmény, nem? Kitartottak. Szeptember vége, október, november, december, január, 3000-en imádkoztak. 1858. február elején a New Yorki tőzsde elkezdett összeomlani. Következő héten 100000-en imádkoztak délben. Már nem csak New Yorkban, hanem Amerika szerte. Egy héttel később 200000-en imádkoztak, és 10000 megtérő volt, akik meg is keresztelkedtek. A következő néhány héten belül 1,5 millióra emelkedett a déli imádkozók száma. 1858 elején óriási ébredés történt Amerikában, az adventistától függetlenül. Nyilván aztán ebből a jó néhány emberből nagyon sokan adventisták lettek, és a Jóisten pont indított egy mellékszálat, ami kedvezett az adventistáknak, mert nekünk az 1850-es évektől óriási létszámbeli emelkedésünk volt. De ez is rásegített, hogy egy olyan légkört teremtett az Isten, hogy az imádság ragályossá vált. És az embereknek természetes volt, hogy mennek imádkozni. És ez a Jeremiah Lampier ez nem csinált extra dolgot. Ő egyszerűen, ő tudta, hogy az Isten cselekedni fog, de ez az egyszerű hit. Ez a belső nyugalom, hogy az Isten cselekedni fog, ez elindított egy óriási dolgot, és nyilván az Isten nem véletlenül engedte meg ott a tőzsde összeomlás veszélyét. Az üzletemberek egyből ráéreztek, hogy mi is a helyzet. Tudjátok, hogy ért véget ez az 1857-es, 58-as megújulás? Úgy, hogy az amerikai kormány rájött arra, hogy itt baj van, meg sátán nyilván, és Kaliforniában elkezdtek ingyen földeket osztani. És mindenki lerohant ingyen földet szerezni, és megrekedt az egész folyamat. De egy óriási dolog. Egyébként többször majd még ilyeneket mesélek, az 1870-es években is, Angliában, Amerikában, meg az 1903-as nagy megújulás során Isten nem adventistákat indított el, és mindenhol mindig az imádság volt az alapja a történetnek. És olyan csodák történtek, mint amit itt Eszter könyvében olvasunk. Tehát nem egy ószövetségi, régi-régi történetről van szó, hanem visszatalálnak Jézushoz. Rádöbbennek arra, amire Pál apostol is rádöbben, hogy az Isten önállóan cselekszik. Ő egy szuverén lény, tőlünk függetlenül. Nekünk úgy, mint a kisbaba az anya mélyben, csak el kéne fogadni. És ha ez megtörténik, hogy már nem magunkkal foglalkozunk, meg nem magunk erőlködünk, hanem hagyjuk, hogy az Isten cselekedjen, akkor egyszerűen napok, hetek alatt olyan dolgok történnek, ami évtizedek alatt nem történt. Hiszitek ti ezt? Ez fog történni. Hogy lesz, hogy 8 milliárd embert megszólít az Isten? Így. Így lesz. Így lesz, hogy egyszerűen vad idegenek elkezdenek imádkozni. Ennek a Jeremiah Lampiének egyébként most a Central Parkban, New Yorkban ott van a szobra, tehát rákerestek így, akkor megtaláljátok. Én azt kívánom nektek, hogy vegyétek komolyan az imádságot. Lesz ez a 10 napos ima hét. És várjátok el, hogy az Isten nagy dolgokat cselekszik, értetek, és imádkozzunk azért, hogy ráérezzünk az imádság ízére. Hogy megértsük azt az egyszerű titkot, amikor az ember lelke valahogy engedi az Isten cselekedni. Meglássuk azt, hogy milyen nagy dolgokat akar az Isten cselekedni általunk. Amen.
Az Isten tiszteletünk zárásaként a 190-es éneket énekeljük el, 2 versszakot a lelkész íma előtt, a 3. versszakot pedig utána.
Kinyitom, jó? Szerető Istenünk, jóságos Atyánk, Urunk, köszönjük szépen azt neked, hogy Te olyan könyörülettel, olyan együttérzéssel fordulsz felénk, amit mi föl se fogunk. Köszönjük Istenünk, hogy vársz ránk. Hálásak vagyunk Istenünk, hogy Te ismered a mi lelkünk szükségleteit. Látod Istenünk azt, hogy milyen boldogok vagyunk akkor, amikor végre engedjük neked, hogy szeressél bennünket, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus ott a kereszten bennünket szeretett. Hogy ő, hogy te, Urunk, nem önmagaddal foglalkoztál, hanem az tört össze téged, hogy bennünket felemelj, kiemelj a halál gödréből. És köszönjük Istenünk, hogy megtetted. És köszönjük Istenünk, hogy a te véred a gyógyulás, a szabadulás, a békesség. És így hívunk téged, a te lelked által jöjj a mi életünkbe. Add, hogy megtörténjen az az áttörés, az a csoda, ami Eszternél is megtörtént. Hogy rád csodálkozott, és te, Urunk, őt megszabadítottad. Hisszük, hogy bennünket is megszabadítasz. Hisszük, Istenünk, hogy nagyon sokan fognak ebben a világban még rácsodálkozni arra, hogy milyen egyszerű és milyen nagyszerű az Isten. Köszönjük neked, köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük a lehetőséget, a mai napot is, hogy dicsőíthetünk, magasztalhatunk, imádhatunk, mert méltó vagy erre. És mert, Urunk, megismerteted velünk magadat úgy, ahogy mi eddig még nem ismertünk téged. Köszönjük ezt Jézus nevében. Amen. Jézus kereszten már vittem helyetted, és égető könnyen már sírtam érettel. Én mindezt érted tűrtem el, te értem, mit tűrsz el. Én mindezt érted tűrtem el, te értem, mit tűrsz el. Az Isten kegyelme, Jézus Krisztus szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.